Kassák Lajos, Angyalföld, 21. rész. Egy teherkocsi alvázán dolgoztak. Piszkos és keservesen fáradtságos munka volt ez. De a segéd, a vörös szőke fiatalember mégis szívesebben hevert itt ebben a piszokban, szívesebben végezte ezt a majdnem napszámos munkát, mintsem hogy ott robotoljon a műhelyben, a mesterek és csoportvezetők szemei előtt. Hűvös volt már az idő, de csak egy csíkos, újatlan trikó volt a felső testén. Dolgozó karjain szabadon púposodtak a megfeszített izmok. Össze-vissza karcolások vörösödtek a bőrén, trikója ragadós volt a portól és a megvastagodott olajtól. Hanyat fekve dolgozott. Néha szólt az inashoz, aki hasmánt feküdt mellette, s a kezébe adogatta a szerszámokat. Miklós nemigen figyelte, hogy hogyan és mit dolgozik a segéd. Élvezte ezt a kocsi alatti szabadságot. Szeretett volna rágyújtani egy cigaretta végre, bár ha tudta, ez teljesen lehetetlen. Ne aludj, mert megcsaplak! Mortult rá a segéd türelmetlenül. Látod, te múja? Nem jobb volna ott neked a belvárosban? Miklós ilyetten összekapta magát. Nem hallottam, hogy mit mondott. A kisfogót. Azt hitted, hogy itt lépesmézet fog szopogatni, akkor nagyon tévedtél. Itt dolgozni kell, barátocskám, de koplalni, aztán koplalhat szabadon. Mondom, hogy jobban tette volna az apát, ha sintérnek ad. Miklós készenlétben tartotta a fogót, várta, hogy a segéd érte nyúljon, de az unott mozdulatokkal valami csavaron babrált, s csak mondta-mondta az egyhangú lapos szitkozódásait, s úgy eregette ki a hangokat, hogy alig mozdította a száját. Az apám már meghalt. Hogyan tudhatná ő szegény, hogy én most itt vagyok? Nagyon okosan tette, hogy meghalt. Mit vacakoljon itt ezen a sártekén? Azoknak a legjobb, akiknek sikerült innen megszökniük. Te persze, még előbb sofőr akarsz lenni. Eljöttél az automobilgyárba, hogy vitt volna el a fene. A gyerektől átvette a fogót, dolgozott és mormolt tovább olyan egyhangú kitartással, mintha imádkozna. Miklós két tenyerével föltámasztotta az állát, és szó nélkül feküdt. Csak beszélj, gondolta. Azért mégis egy fél cigaretta lenne a legjobb. 4 óra lehetett, még éppen elég hosszú volt az idő a munka befejezéséig. A fejét kicsit oldalra fordította, s a nyitott műhelyajtókon át belátott a dolgozó munkásokra. Szerette a munkát, de máma nem kívánkozott közéjük. Gúgyosan elmosolyodott, hogy azok ott sürögnek, forognak ott, mint valami gépek robotolnak a lármában. Az udvaron bőrkötényes, szőrös arcú napszámosok vasrudakat cipeltek egyik helyről a másikra. A hátuk meggörnyedt a teher alatt, és a legtöbbnek X-be görbültek a lábai. Egy patkány bújt elő valamelyik zugból, a napszámosok észrevették, s elvadult lármával utána vetették magukat. Miklósban is föllobogott a kedv a játék után, kissé előbbre csúszott a porban. Itt maradj! Mordult rá a segéd, s szája elhúzódott a heccelődő nevetésben. Maradj csak itt, jobb neked itt! Miklós ránézett a segédre, ő is elnevette magát, de aztán kényszeredetten visszacsúszott a kocsi alá. Patkányt kergetnek, csak meg akartam nézni. A segéd még mindig mosolygott. Minek az neked? Még alászalad a szoknyád alá. A műhelyajtóban már kint állt az egyik vezető, durva káromkodásokkal kiabált rá a futkározó napszámosokra.
Talán golyózni is elkezdhetnének munka közben, előre-előre. Az Isten nyila üssön bele ebbe a cigányrendbe.
Az emberek akár, ha nagy kanna vizekkel öntötték volna le őket, hirtelen ráeszméltek a józan eszükre, szó nélkül alágörnyedtek a súlyos terhek alá. A művezető odajött a kocsihoz, legugolt és megkukucskálta a segéd munkáját. Maga sem erőlteti meg magát valami nagyon. Másik tengelyt már rég megpucolhatta volna ez a gyerek. Mit hasalsz itt ilyen kényelmesen, mint valami juhászkutya? Egy ez, egész jó tempóba megy. Hát ragacs már az egész, felelte a segéd, és aztán odaszólt az inasnak. Kapargasd le a sarat arról a tengelyről, aztán takaríts le olajos rongyal az egész tisztára. Miklós átmászott a kocsi másik végére is, sértődötten, elfojtott haraggal, kapargatni kezdte a porzó szemetet a tengelyről. Átkozott egy munka. Izzadság ütött ki az arcán, s a ráhullott por csípte, izgatta a bőrét. De mit tehetett volna egyebet? Megadással kapargatott, és közben azon gondolkozott, hogyan lehetne ezt a munkát úgy elvégezni, hogy kevésbé legyen kellemetlen az ember számára. Mindenféle fogásra és ravasz könnyebbségre gondolt, végre is megkérdezte a segédtől. Nem lehetne valamit alárakni az alá a kocsi alá, hogy az ember kényelmesebben dolgozhasson? Én azt hiszem, nagyon jó ki lehetne találni ilyen szerkezetet. No lám, egész okos kölyök vagy te, rászánod magad, hogy gondolkodj kicsit. Csak azt nem vetted észre megint, hogy ez nem egy rendes gyár, hanem egy közönséges ócskavas telep. Darúval föl kellene emelni a kocsit, és két bakot tenni alá. De hol van itt egy mozgó daru? Olyan vak vagy te, öcsém, mint az éjszaka. A gyerek megállt a munkában, hátát fölemelte és megtámasztotta a két könyökével. Én még nem láttam ilyen mozgódarút, de lehet, hogy más gyárakban már vannak is ilyenek. A segéd csak úgy közömbösen felelte. Ha itt rendes munkások dolgoznának, akkor itt is lenne. De ez csak egy közönséges nyúzda. A csürhe összejön itt, aztán hamarosan szappant főznek belőlük. Maga szocialista? Kérdezte most a gyerek minden átmenet nélkül, s még jobban felemelkedett, kíváncsian várta, mit felel neki a másik. A segéd oldalra lökte az egyik lábát, s csak úgy figyelmeztetőn belerúgott a gyerekbe. Ne jártasd a szád, te múja! Persze, hogy az vagyok. De mit tudod te, hogy mi is az, s hogy mit gondolnak itt a szocialistákról? Ha eljár a szád, úgy kivágnak engem, mint a 21-et. A gyerek előrehajolt, most már suttogva mondta. Egy Schuster lakik nálunk, az Imre bácsi, az is szocialista, nem ismeri? Kállai Imrének hívják. A Schuster akkor nem a mi csoportunkban van. Sok könyvet olvas, ha nem dolgozik, akkor is mindig olvas, és én is kapok tőle olvasni való könyveket. Na azért nem kell, hogy itt a gyárba másnak is elmond ezeket. Ezek az emberek még nem tartanak ott, hogy fölismerjék a helyzetet. Az a nagy baj, hogy a munkások ilyen komisszul el vannak maradva. És a legtöbbjük nem is akar más lenni. De ha te szeretsz olvasni, én is hozhatok neked könyveket az egyletből. A gyerek lelkesülten nézett a barátkozó emberre. Nagyon jól esett neki, hogy az ilyen melegen, közvetlenül beszél hozzá. Már voltam az egyletben is az Imre bácsival. Egy kopasz ember tartott beszédet, s mikor hazafelé mentünk, Imre bácsi kikérdezett, hogy mit értettem meg az egészből. Meg volt elégedve velem, azt mondta, nagyon jó fejem van ezekhez a dolgokhoz. Egyszer majd eljön annak az ideje, hogy bebizonyítsuk, az a munkás, aki tanul, nagy értéket jelent a társadalomban. A dolgozók egyszer előre fognak kerülni, és akkor az egész világ rendjét megváltoztatjuk. A gyerek már nem tudta követni a másik gondolatmenetét. Figyelmesen meghallgatta, hogy mit mond a segéd, aztán magába merülten meghányta vetette ezeket a gondolatokat. Az ócska vésővel kapargatta a tengelyt. A szemét most is úgy porzott rá, mint az előbb, de már sokkal kevésbé szenvedett tőle. A lekapart részeken előbújt a megesztergályozott tengely, és csillogott a tisztaságban. Így vagyunk mindennel, gondolta a gyerek. Ha jól meggondoljuk, talán a szemétdomb alatt is csillagok vannak. A száját kissé nyitva felejtette, a por rászállt a fogaira, keserű nyálat köpött ki a kocsi alól. 6 óra. A gépház felől rikoltozik az ércmadár.
Takaríts be a szerszámot, aztán gyerünk,
mondta a segéd, s mind a ketten kimásztak a kocsi alól.
Mondtam, hogy ne beszélj senkinek. Csínyan kell ezekkel bánni, mint a betegekkel.
A gyár kint egészen a főút végében volt, jó fél óráig tartott hazáig. Miklós gondolta, hogy a kapuban megvárja a segédet, de aztán úgy érezte, ez már tolakodás lenne. Megindult, fürkészön nézelődött pajtások után. Valósággal búcsújárás volt most az úton. Az emberek kisebb-nagyobb csoportokba verődve vándoroltak előre. Voltak, akik a már elvégzett és elvégzendő munkáról vitatkoztak, harapós kedvel vagy gúnyos nevetgéléssel. Mások lekókat fejjel iparkodtak hazafelé. A piszkos, lerongyolódott inas gyerekek kifutottak az út közepére, és fáradhatatlanul hancúroztak. A kémények maradék füstje sötét pászmákban szállt a házak fölött. A kapukban asszonyok áldogáltak, összefont karokkal várakoztak embereikre. S egész kisgyerekek jöttek elő innen is, onnan is. Arra felé futottak, amerről az apjukat várták. Olyanok voltak ebben az embersűrűben, mint az eltévedtek. Megálltak és lábhegyre emelkedtek, hogy valahol felfedezzék az apjuk mosolygó ábrázatát. S aztán egyre ritkult a tömeg, minden utca sarkon leszakadt belőlük egy rész, s Miklós, aki közel lakott a körutakhoz, már csak a meggyérült, elfáradt csoportok között lépegetett tovább. Útközben az egyik ház ablaka ilyenkor mindig nyitva volt, zongora szó hallatszott ki a lakásból, s a gyerek megszokott itt állni néhány pillanatra. Emeleten volt az ablak, s így nem tudott belátni a szobába, pedig nagyon kíváncsi volt rá, ki ülhet a zongoránál. Nő vagy férfi, öreg vagy fiatal. Olyan szépen szólt a hangszer, hogy ő biztos is volt benne, egy fiatal lány ül előtte, fehér maslival a leeresztett hajatövében, s a rózsaszínű ujjai úgy ugrálnak, futkároznak a billentyűkön, mint valami csodálatosan megelevenedett virágszál. Milyen is lehet egy ilyen fiatal, szép lánynak az élete? Meg tudná-e őt azt csókolni, ha egyszer valahol összekerülnének? Érzések és gondolatok rajzottak benne, s észrevétlenül belefáradt a gyaloglásba, hangosan csoszogtatta maga alatt a lábait. Történt-e valami jó dolog veled, máma? Kérdezte tőle az anyja, aki már kész vacsorával várakozott rá a konyhában. Milyen csapzott a hajad? Jó lenne, ha lenyíratnád, tele van porral. S megborzolta a gyerek kemény, sűrű haját. Játékosan belecibált. Ülj csak le, te tökfejű, mindjárt adom a vacsorát. A szobában zajongtak a suszterék. Imre bácsi is otthon volt már, négy kézláb mászkált a padlón. Hátán a kisgyerekkel nyargalászott, s közben állati hangon kiáltozott. A fiatal anya két válla alatt támogatta a gyereket, és szakadatlanul mondogatta. Gyí, lovacska, gyí, te véd oroszlán! Pistuka utazik a Kanári-szigetre. Gyí, apja, gyí! Pistuka elutazik az óceánhoz.
Röf, röf, kukurikú, röf, röf, elutazunk az óceánhoz,
mondta a négy kézláb ugráló apa is.
Kukurikú, a Kanári-szigetre, kukurikú!
Milyen vén csacsik ezek! Egészen belekerkülnek abba a kisgyerekbe,
mondta az anyja a konyhában.
Pedig nagyon oda van szegényke.
Ha megtalálna halni, nagyon elkeserednének mind a ketten, felelte Miklós, s a forró ételt sziszegve megforgatta a szájában. Az anya rosszalta a fiú mohó falását, csóválgatta a fejét, s aztán azt mondta.
Én tudom, hogy mi ez. Tőlem négyen mentek el, mielőtt megszólaltak is volna hozzám. Hát te már nem vagy olyan oktalan kisgyerek, hogy ilyen forrón tönd magadba az ételt.
Fölkelt az asztaltól, egy másik tányért hozott, fölvette Miklós előre a levest, és átöntötte a hideg edénybe.
Hogyan fogsz te megélni, ha egyszer a saját lábaidra kell állnod, hiszen még azt se tudod, hogy a forró ételt megfújja az ember, mielőtt a szájába veszi. Gyűjjön be, Miklós! Gyűjjön be csak egy kicsit. Nézze meg maga is, hogyan utazik Pistuka a Kanári-szigetre. Szólt ki a fiatalasszony, s az arca rózsaszínű volt az örömtől.
Mondom én, megint fölrázzák a gyomrát annak a szegény apróságnak, szólt hozzá az anya.
És aztán megint meg lesz a nagy sírás.
A fiatalasszony nevetve felelt, és közben hívogatón intett Miklós felé.
Nem, nem, hiszen olyan vidám ő, mint valami boldog madárka.
Miklós befejezte az evést, és úgy mosdatlanul beállt a játszók közé. Az apa még mindig négy kézláb mászkált, és még mindig röfögött és kukorékolt. Az asszony egyik oldalról, Miklós pedig a másik oldalról támogatta a gyereket. Az asztal körül vándoroltak körben. Az anya a nyitott ajtóban állt, s már ő is a játszókkal érzett. Úgy látszott, mintha egészen közéjük feledkezett volna. Mosolyogva nézett, s a szemei a soványka kisgyerekről rászálltak Miklósra, és boldog volt, hogy milyen szép, erős ember már az ő fia.
Ó, ha az Isten is úgy akarná, akkor mindig ilyen boldogan élhetnének az emberek.
Imre bácsi rikácsolt hangon fölnyerített.
Ki törődik itt a jó akaratú Istennel, mama?
Olyanok vagyunk mi most, mint a csikók a mezőn.
Ha süt a nap, akkor ragyog a bőrünk.
S ha bealkonyodott, akkor úgy száll ki belőlünk a nevetés, mintha sárkányokat eregetnének föl a magasba.
De minden az Isten akaratán múlik. Minden úgy van, ahogyan azt ő jónak látja. Felelte az anya, de nem haragosan. Melegség és simogatás volt a szavaiban. Miklós súgva kérdezte a Schustertől.
Bemegyünk máma az egyletbe.
Az ember igenlően hunyorított. A többiek még beszéltek, mókáztak a kisgyerek körül. Miklós vizet eresztett a lavorba, félig levetkőzött és mosakodni kezdett. A hideg víz nehezen fogott a zsíros bőrén, a szappan nem akart habot ereszteni.
Na várj, majd segítek, mondta az anyja.
Kiöntötte az elpiszkolt vizet, és frisset engedett a lavorba. Miklós vidáman lubickolt a szennyes habok alatt. A lemosott testének szép kerek formái voltak, kissé lányos vállakkal, de a mellkasa keményen előre domborodott, s az egész test elkarcsúsodott a csípők fölött. A törülközésnél is segített neki az anyja, túlzott gondossággal lapogatta rá a törülközőt, a szép egyenes hátára. Miklós nevetgélve kiabálta.
Jaj, jaj, mama, dörzsölje meg, nem piskótából van az.
Cudar,
mondta neki az anyja, s egész tenyerével rácsapott a hátára, hogy vörös foltokban rajta maradt az ütésnyoma.
Nesze te szájhős, ezt már úgyis régen megérdemelted.
Miklós lent az utcán megvárta a Schustert, s elindultak az egyletbe. A kisgyerekről, az eljövendő holnapok ígéreteiről, megkívánt örömökről és elfelejtett bánatokról beszélgettek.
Ma is beszélni fog valaki? Kérdezte Miklós.
Az ember kicsit szórakozottan felelte.
Tanácskozni fogunk. Megint fölemelték a házbéreket. Tenni kellene ez ellen valamit.
Bólogatott a fiú, és ő is belemerült az okoskodó, zavaros gondolataiba.